A CRM traumatudatos és lelki ellenálló képességre fókuszáló attitűdjének a lényege, hogy megmutassa, hogyan hat a stressz és a trauma az ember testére, lelkére, agyára, az idegrendszerére, és egyszerű gyakorlatokkal hogyan lehet segíteni önmagunkon és megerősíteni az ellenálló képességünket, hogy egy kiegyensúlyozottabb életet éljünk. Ez egy összefoglaló volt a CRM-ről, amiről ma a mai szabadesésben szó lesz, a vendégeimmel erről fogunk beszélgetni, Temesvári Orsival, aki reziliencia kutató, ő vele nem sokára telefonon fogunk beszélgetni, és aki itt van velem a stúdióban, viszont Krausz Csilla, a trauma ambulancia vezetője. Szervusz Csilla!
Szervusz Viktor, és köszöntöm a hallgatókat.
Áruljunk el annyit a hallgatóknak, hogy mi ismerik egymást jó régóta, és máshol, más helyzetben beszélgettünk ezekről a témákról már, viszont most egyrészt nem sosem elég ismételni bizonyos témákat, másrészt meg a Rádiókafén még nem voltál így, ilyen formában, illetve ebben a műsorban még biztos, hogy nem. Úgyhogy most beszéljünk először a traumaambulanciáról, és aztán arról, hogy a CRM az mire is épül. Nem menjünk teljesen vissza az ősrobbanásig, ugye ott neked volt egy baleseted, ami alapján megfogalmaztad azt, hogy szükség van arra, hogy a testi gyógyulás után lelki gyógyulás is történjen, viszont erre a magyar egészségügyben nem került olyan fókusz. Jó, tehát az ősrobbanás az megvolt, most hol tart a traumaambulancia?
Igen, az ősrobbanásról tényleg egyébként, mivel már azért működünk pár éve egyesületként, non-profit szervezetként, ezért akit érdekel, az a Google segítségével elég sok, elég sok információhoz juthat. Hát a baleseti vonal után, ahogy mondtad, igen, itt amikor megjelent a COVID, amikor ugye utána jöttek a nehézségek, a hétköznapi életünk teljesen átrendeződött, és aztán ezek a gazdasági nehézségek is, egyértelműen látszott, hogy a társadalomban így nagyon sokan azért elveszítették az igazodási pontjukat. Még ha nem is nagyon vallottuk ezt be, de tényleg az a bezártság, az elbizonytalanodás, az egzisztenciális bizonytalanság sok mindenkinek okozott traumát. Uh-huh. És akkor mi az egyesületnél elhatároztuk, hogy lehet, hogy az a tapasztalat és tudás, amit a baleseti traumákkal, a poszttraumás szindrómának a megismerésével hozzájutottunk, és a szakembereinkkel, a kollégáinkkal, és majd Orsival, ahogy halljátok, azt gondoltuk, hogy nyissunk egy kicsit ennek, ha nem is kicsit, hanem hogy nyissuk ki az ólót, és segítsünk információ átadással és programok megtartásával az arra érdeklődőknek, hogy hogyan tudnak ők a hétköznapjaikban, a mindennapjaikban saját magukon segíteni, vagy akár a hozzátartozóiknak, szeretteiknek. És itt jött egy ilyen nagyon jó időben, jókor egy lehetőség, egy amerikai Trauma Resource Institute, egy intézet megkeresett minket, hogy van egy módszertanuk, amit szeretnének világszerte, egyébként dolgoznak ezen, hogy terjesszék. Ez a CRM, a Community Resiliency Model.
Milyen érdekes, bocsáss meg, hogy beütötték a Google-be, hogy nyilván Hungary, tehát az egy jó célcsoport, és akkor mit dobott ki? A traumaambulanciát dobta ki, szóval valószínűleg nem véletlen, lehet, hogy vannak többen is, akik ezzel foglalkoznak, de valamiért rátok esett a választás.
Igen, talán látszott rajtunk, hogy mi egy ilyen közösségi, alulról építkező kezdeményezés vagyunk. Egyébként nem volt ennyire nagyon talán bonyolult a dolog. Ők ezt a modellt, ezt a módszertant arra dolgozták ki, hogy az ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerülő embercsoportoknak segítsenek, és drámai helyzetekre gondolok, tehát ők természeti katasztrófák, hogy az USA-ban eléggé gyakori, és a háborúk, népírtások, tehát úgy tényleg nagyon durva sztorikhoz.
De ezek meg ugye ráadásul ezek generációs traumák is lehetnek. Most igen, ez utóbbiról beszélek, utóbbi
igen,
kettőről.
Igen, de ők inkább azt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megtörténő események után oda mennek a helyszínre, vagy éppen ezt csinálják, hogy megkeresnek az országban, más országokban olyan szervezeteket, akik helyben tudják ezt a módszertant terjeszteni. Uh-huh. És ez egy jó lehetőség volt azért a szervezetnek is, sőt kifejezetten megtisztelő, hogy minket kerestek meg, és ami miatt megkerestek minket, az igazából az ukrajnai háború helyzet miatt volt, és erről kezdődött el egy beszélgetés, de aztán megállapodtunk, hogy van itt az országban is annyi nehézség, hogy ők szívesen támogatnak bennünket abba, hogy facilitátort képeznek, és ez lett ugye az Orsi.
És róla is fogunk beszélni mindjárt, viszont egy pillanatra adugorjak vissza, érdekes, azon megakadtam, hogy oda mennek, ahol történik valami, és ott vetik be ezt a metódust, viszont tök érdekes, hogy azt is jókor, jó helyen kell. Tehát, hogy amikor történik egy háború, tehát egy háborús helyzet alakul ki valahol, vagy még durvább, mint mondtál, egy népirtás, ott ugye ott van egy akut helyzet, amit meg kell oldani. De most ez már nyilván csak a második, tehát ott van egy népcsoport, vagy egy ország, ahol történik valamilyen trauma, de ott nem azzal fognak először foglalkozni, hogy jaj, de hát most mennyire rosszul vagyunk mi ettől, milyen poszttrauma fog ettől kialakulni, hanem attól, hogy egyáltalán elgyászolják a szeretteiket.
Igen, itt vissza is térnék ide, tehát hogy azért is, tehát az történt, hogy ők közben, menet közben ezek a szakemberek, pszichológus professzorok, akik ezt létrehozták, ezt a módszertant, rájöttek, hogy igazából a hétköznapi nyavajáinkra is nagyon jól működik ez a módszertan, könnyen megtanulható, könnyen átadható, és igen, ez az oda mennek, és ott azért is egy ilyen közösségi módszertan, mert általában a közösségekben megjelennek azok az egyének, akik akkor ott egy ilyen vezetőbb szerepet föl tudnak vállalni, és tulajdonképpen ők aztán ott hagyva ezt a módszertant, szépen eljönnek onnét, de megmaradott ez a csoport, akik felügyelik és figyelnek arra, hogy tényleg gyakorolják ezeket a módszereket, ezeket az eszközöket, és akkor így terjed. Az már egy másik variáció, ami nálunk történt, hogy mi itt megkaptuk ezt a lehetőséget, és akkor az Egyesület, ugye most ebbe idén sok munkát fektet, hogy minél több emberhez eljuttassuk ennek a lehetőségét, hogy gyakorolhassák, megtanulhassák ezeket a módszertanokat.
Azt mondod, hogy van egy ember, a közösségben van egy ember, vagy valakit kijelöl a szervezet?
Nem, általában ez így magától, tehát ők azt mondják, hogy ők ott vannak, ezeken a helyeken, ott azért egy az, hogy lehet, hogy vannak ott mentálhigiéniával, pszichológiával foglalkozó szakemberek, és akkor nyilván igen, őnekik amúgy is igényük mutatkozik arra, hogy akkor ők ezt foglalkozzanak ezzel, kitermelődik így magyarán.
Milyen érdekes, hogy nyilván sokaknak újnak tűnik, valószínűleg a második világháború környékén ilyen nem volt. Tehát azért ott az egy iszonyatos nagyon trauma volt az egész világnak. Ha akkor lett volna ilyen, eljátszottatok már gondolattal, hogy akkor hogyan alakult volna ez a fél évszázad, több mint fél évszázad, ami azóta történt?
Hát én nekem személy szerint szoktak ilyen gondolataim lenni, talán azért is, mert a családom is érintett, de azért így a szervezetben most őszintén nem. Tehát mi arra koncentrálunk most, hogy most helyben azoknak az embereknek, akik hozzánk fordulnak, meg hogy akik például egy ilyen beszélgetésen keresztül is információznak, hogy erre van lehetőség, akkor eljussanak hozzánk, tudjunk velük együtt megmutatni nekik ezt, átadni, és adott esetben ő hazamegy a családjához, és elmeséli, hogy nézd, vannak ezek az eszközök, tehát hogy ez így tud terjedni, ehhez nem kell bonyolult dolgokat elképzelni, és nem kell hozzá semmilyen elővégzettség.
Mert érdekes, hogy évek óta arról beszélünk, hogy vajon eljut-e az emberekhez, hogy ez még téma, hogy ez a lehetőség, ez adott. Amikor először beszélgettünk egy másik helyzetben ugyanerről, akkor azóta mennyi minden változott? Elvárásaidnak megfelelően jut el az emberekhez, tehát a nyitottság az elvárásaidnak megfelelően megtörténik, vagy látható az, hogy még mindig van egy fal, amit le kell bontani?
Én szerintem az emberek sokkal nyitottabbak lettek, de ez köszönhető annak is, hogy
volt egy nagy bezártság.
Igen, meg hogy tehát hogy nagyon sok minden történik, tehát nagyon sok könyv jelenik meg, nagyon sok információ van.
Ez összezavar, nem? Nagyon nagy a zaj.
Nem feltétlenül, nagy a zaj, igen, tehát hogy nekünk azzal kell foglalkozni, hogy mi ezt tudjuk megmutatni, de ez nem baj, én nem sajnálom el senkitől, hogyha ő tud segíteni, meg azért is nagyon szeretem ezt a módszertant, hogy ilyen közösségi, tehát hogy az egyénre is és a közösségre is hat. Tehát hogy és ezért is tetszik ennek a Kaliforniai Intézetnek a hozzáállása, és mert ők is azt mondják, hogy így odaadják, és hogy így Tehát, hogy így terjedjen, tehát tényleg legyünk jobban, és hogy tényleg lássák az emberek, hogy erre van lehetőség, hogy önmaguknak segítsenek apró dolgokkal, vagy a hozzátartozójuknak, vagy a kollégájának a munkahelyén, hogy vegyük észre, hogy nincs a másik homlokára írva a traumája. Tehát, hogy
nincs csak a reakcióira. Csak a reakcióiba van oltva sokszor.
Igen, és az sem biztos, hogy észrevesszük, de ha úgy kérdezünk, tehát, hogy ha úgy viszonyulunk a másikhoz, akkor lehet, hogy kiderül, vagy egyáltalán, ha látom rajta, hogy nem pontosan oké, az oké zónájában, erről majd Orsi fog beszélni, hogy ez az oké zóna, hogy ez ott van-e az ember. Tehát szerintem ez, és nem feltétlenül szeretem ezt az érzékenyítés szót, mert szerintem ez...
Kicsit el lett rágva, arra gondolsz?
Hát igen, meg szerintem alapvetően az emberek érzékenyek.
Milyen optimista vagy?
Hát ismersz. Ennyire már ismersz.
Igen, de maga az érzékenység, nagyon sokszor ebben megingok azért, hogy az emberek érzékenyek. Abban biztos vagyok, hogy mindenkiben ott van a lehetőség, vagy ott van a jobb életre való törekvésnek a lehetősége, de az, hogy érzékenyebbek az emberek, azt nem, abban nem vagyok 100% biztos, de ezt mire alapoztad?
Mert arra alapozom, hogyha viszont megkapja a lehetőséget, hogy megtalálja magában ezt az érzékenységet, akkor már ott van. Tehát erre gondolok, hogy ahogy te is mondtad, hogy ott van az emberekbe, csak nem tudják, hogy hogyan fejezzék ki magukat. Nem tanultunk meg jól kérdezni, nem tanultunk meg kellően kedvesen odafordulni a másikhoz. De ez tanulható. Tehát ez innét üzenem mindenkinek.
A konfliktus kezelésben szerinted mekkora szerepe van a traumatudatosságnak?
Hát nagy. Szerintem nagy.
Ez a rövid válasz.
Igen, a trauma informáltatásnak. Nem, az majd a szakmait megvárjuk Orsitól. Tehát, hogy minél inkább informáltabbak vagyunk, azt illetően, hogy a másik viselkedése, reakciója adott esetben egyfajta nehézséget takar, ami egyébként mindenkinek ott van a hétköznapjaiban, akkor másképp fordulok hozzá, és akkor ez egy tudatos, megfontolt viselkedés, akkor a másik is másképp tud.
Mert tök érdekes, Amerikát említettük, és beszélünk itt ugye Kaliforniáról, és szerintem ez Amerika szerte így van, hogy ugye van ez a nagyon kedves attitűd általában, hogy vagy, az benne van a köszönésben, ezt ismerjük, mindenki mosolyog, mindenki nagyon jó fej, de én annak is tanulja voltam, ahogyan ez egy pillanat alatt átfordul 180 fokot, és a lehető legállatibb módon fordulnak egymás az emberek. Azután, hogy 2 perc előtte megkérdezte, hogy vagy, mosolyogva, de valami nem tetszik nekik, és irgalmatlan nagyot tudnak fordulni, szóval többekkel beszéltem, ez egy létező jelenség. Szerinted az amerikai néplélek, az valahogy olyan traumákra épül, amik nyilván generációsan ők is görgetik, de hogy egy ilyen jellegű felhalmozott traumát a konfliktus kezelésben, ami ugye mindennapos, tehát mondom, ez tényleg egy ilyen mindennapos helyzet, hogy mosolyog, aztán utána, ha valami nem oké, a kutyája odaszarik, vagy valami történik, ami pont nem tetszik neki, akkor iszonyatosan ilyen állati módon tudnak viselkedni, és nem akarok általánosítani, azt utána legjobban, viszont ez igaz, hogy ez gyakran megesett, és láttam, sokkal szélsőségesebb, mint mondjuk idehaza. Én erre mondom, hogy Európa és Amerika között ez például egy óriási különbség. Szóval szerinted ott mi lehet elásva? Mert hogy ez nem egy régi társadalom.
Érdekes, amit mondasz, mert pont...
Lehet, hogy pont a gyerekbetegségei vannak még, mert vannak
tudom.
A társadalomnak.
Azért érdekes, amit mondasz. Én nekem nincs ilyen tapasztalatom.
Tehát, nem volt még konfliktusod amerikaival.
Nem. Igen, nem.
Nem zsidáltatek kutyát.
Volt, hogy kedvesen lépett oda hozzám, hogy eltévedtem-e és segíteni akar nekem, inkább ilyen volt. Van egy pszichológia professzor barátnőm, ismerősöm, Kanadában, és ő vele beszélgettem, és pont ezt mondta, hogy ott sokkal kedvesebbek az emberek egymással. És most olyan érdekes, hogy ezt mondod.
De én is ezt mondom, hogy kedvesek az emberek
de
egymással.
Igen, de
ez is benne olyan, van.
Nyilván, de ez szerintem itthon is benne van. Tehát csak kimegyünk az utcára, és szerintem sok mindent látni. Nem tudok ebben kapcsolatban.
Nem tudsz állást foglalni.
Nem, én ezt nem, azt hiszem. Nem.
Jó, én ezt elmondom a tapasztalatomat, nyilván egy picit hosszabb időt töltöttem odakint, ahol mikor ezeket így megtapasztalhattam, és én is azzal a reménnyel mentem ki, bennem is ott élt az amerikai álom, hogy itt majd mindenki kedvesebb, meg mindenki is igazából a mélyén ugyanúgy ott vannak azok a traumák, amikkel aztán úgy reagál akár az utcán, akár, tehát azt gondolom, hogy ezt érdemes mindig vizsgálni, amikor amerikai álomról beszélünk. De
milyen érdekes, hogy pont egy Amerikából egy intézet, ami egyébként így, tehát hogy így mondjuk el, hogy ez egy WHO által akreditált, az Unió által akreditált módszertan, tehát hogy nem egy ilyen, nem tudom.
Nem egy utcéléz, egy ilyen
és sarlatán. Hogy lehet, hogy ez is ott van benne, de mondom, ez kifejezetten inkább arról szól, hogy tényleg eszközöket adjon stressz helyzetben, nehézségek, tehát mindennapi nehézségeknél is, vagy adott esetben ilyen nagyon szélsőséges helyzetekben segítsen az embernek így kijönni ebből.
Mielőtt fölhívjuk Orsit, még a szélsőséges helyzetekről egy percet beszéljünk, hogy mik azok a szélsőséges helyzetek, amiknél már érdemes odafigyelni, hogy azokat kezelni kell.
Szerintem ne a szélsőségekről beszéljünk, mert pont ez a szélsőség egy háború, vagy tényleg természeti katasztrófa, amivel az Egyesületnél most foglalkozunk, és ami itt az intézettől is jött jelzésképpen, hogy pontosan a mindennapi nehézségek, az alap stressz helyzetek egy munkahelyi, egy közlekedésben, vagy egy szerettünk elvesztése, tehát hogy azok a mindennapi dolgok, amikkel meg kell küzdeni a gyereknek, érettségi, felvételi, izgulunk, szorongunk, sok minden van, ami mindennap így terhel minket, meg hát amiket ugye hozunk régről.
Te jól vagy?
Köszönöm, jól.
Krausz Csilla a vendégem, a Trauma Ambulancia vezetője, és pillanatokon belül fölhívjuk Temesvári Orsit, aki az Egyesület elnökségi tagja, és reziliencia kutató, és most vele kifejezetten a CRM-ről fogunk beszélgetni telefonon, a Community Resiliency modellről, amit az elején megemlítettünk. Maradjatok velünk!